áldott ünnepnapján, és nagyon örülök, hogy eljutottam, és ebben bocsánatot kérek, bár nem az én hibám volt, hogy a hétfői alkalom találkozásunk nem sikeredett, de sajnos lerobbant az autó, nem akart elindulni, úgyhogy nem tudtam eljutni Kecskemétre. Azonnal azt szeretném kérdezni, hogy mennyire ismételjük át mindazt, amit az első alkalommal elhangzott. Mert elég régen volt, másrésztről én nem is emlékszem, meddig jutottunk el valami őszintén, mert azóta már elég sok előadás volt máshol. Bárhatatosan. Jó, akkor úgy lesz. Azonnal kezdjük. Ugye ez az előadás a kárpáti magyar hazának a szent földrajzáról szólna. A szent földrajz azt jelenti, hogy a szent helyek működésrendjével próbálunk meg foglalkozni. Ez a mai időkben egy kulcskérdés. Ugyanis bármilyen földrajzi egységet, zárt földrajzi egységet, mint amilyen például a kárpáti magyar haza, működtetni csak a szent helyeken keresztül lehet igazán. És eljutottunk most már abba a helyzetbe, hogy a helyes működtetése a kárpáti magyar hazának számunkra létkérdés. Tehát vagy két éven belül megtanuljuk helyesen működtetni ezt a hazát, vagy nagyon nagy baj lesz. Ezt mindenki tapasztalja már, hiszen megvannak a jelei ennek a közelgő nagyon nagy bajnak. Ezért stratégiai a szent földrajznak a kutatása. Nem véletlen, hogy nemzetbiztonsági hivatalok, irodák, ügynökségek vannak ráállítva a szakrális földrajz kutatásából származó információknak a megszerzésére. Az elmúlt alkalommal azt is mondtuk, hogy ha nem elégszünk meg annak a bizonyos magyar népdalnak a két sorával, amelyet a előadás címéből választottunk, és többet is meg szeretnénk tudni a kárpáti magyar haza működtetéséről és működéséről, akkor természetszerűleg a címerábrához kell folyamodni, mégpedig a pásztor műveltségünk közegében keletkezett magyar címerábrát hoztam. Minden a pásztorművészet közegében keletkezett címerábrát ugyanezekkel a sajátosságokkal rendelkezik. Tehát nem arról van szó, hogy én kiválasztottam egy olyan egyedi címerábrát, amelyel alá tudom támasztani a mondatomat. Minden népművészeti címer, a népművészet közegében keletkezett címer ugyanezekkel a sajátosságokkal rendelkezik. Ami a legfontosabb, tényleg csak nagyon röviden összefoglalva az elhangzottakat, nagyon szépen látszik, hogy ennek a címernek ember arculata van. Ember szabású ez a címerába. Ez azt jelenti, hogy ha ez a címerába ember szabású, akkor a kárpáti magyar haza működése is ember szabású és ember léptékű. Tehát megfelelésben van az ember működésével. Egyrészt ezt jelenti, másrészt pedig azt jelenti, hogy a kárpáti magyar haza működése az emberré való nemesedés. De a szó tényleg legnemesebb értelmében. Az emberré való nemesedés szolgálja. És ha bele gondolunk, itt tényleg ilyen erőkkel lehet töltekezni. Ebben a hazában. Tényleg ilyen erőkkel lehet töltekezni. Mit jelent az, hogy ember léptékű és ember szabású működése a kárpáti magyar hazának? Vagyis megfelelésben van az emberi működéssel. Ehhez csak annyit kell tudni, hogy az ember hogyan működik, és ennek a megfelelések meg kell keresni a tájban. Az ember működéséről pedig talán a két legfontosabb dolog, amit tudni kell, hogy mivel az ember magán hordja a világot, magában hordja a világot, a világnak a képmása, kicsiben, mikrokozmosz, mondjuk idegen szóval, ezért épp úgy három szinten működik, mint a nagy világ, idegen szóval, vagy a makrokozmosz. Azaz van egy felső világa, van egy középső világa, és van egy alsó világa. Tudom, hogy ez már sokaknak a könyökén jön ki, de én azért csak elmondom. Az ember léptékében ez azt jelenti, hogy lesz egy szellemi működés, lesz egy lelki működés, és lesz egy testi működés. A kárpáti magyar hazára vonatkoztatva ugyanezt jelenti. Tehát van egy szellemi működése ennek a országnak és ennek a nemzetnek, van egy lelki működése ennek az országnak, ennek a tájnak és ennek a nemzetnek, és van egy testi működése. A földrajz, a tudományos földrajz csak a fizikai működéssel foglalkozik. Nagyon-nagyon rosszul teszi, hogy így tesz, mert minden a szellemiségből száll alá. A szellemiségben van a forrás. Tehát ha mi helyesen akarjuk működtetni a hazánkat, akkor a szellemiség szintjén kell elkezdeni működtetni a hazánkat. Ez azt jelenti, talán emlékeznek rá, mondtam egy konkrét példát, az a bizonyos ökológiai válság, amely fenyegeti az egész földet, és benne saját hazánkat is, nem fizikai szinten oldható meg. Kevés, ami fizikai szinten próbáljuk megoldani ezt a kérdést, a szellemiség szintjén kell elkezdeni. Lesz egy lelki működés, tehát mondtam, és lesz egy testi működés. Azzal kezdtük, hogy a szellemi működést vizsgáltuk meg, hiszen ez a forrás. Minden innen száll alá, de most csak ismétlem magamat, és manifesztálódik, jelenik meg, anyagiasodik a testiség szintjén. Mit lehet látni a szellemiség szintjén? Egészen döbbenetes. Mert azzal, hogy azt mondtuk, ember orcája van, vagyis ember léptéke a működés és emberszabása a működése a Kárpát hazának, ezzel még nem mondtunk el mindent. Ugyanis az emberi minőség legmagasabb szintje néz velünk szembe. Az emberi működésnek a legmagasabb szintje pedig a hagyományban úgy neveztetik, hogy király. Mégpedig úgy neveztetik, hogy Isten király. Vagy szakrális király. Vagy szakrális uralkodó. Nagyon szépen látszik, hogy ezt a hazát csak ilyen módon lehet helyesen működtetni. Királysággal, a királyság intézményével. És itt nem is a király személyén van a hangsúly. Ez is nagyon fontos. Mert mi van legmagasabb szinten a szellemiségben? Maga a korona van legmagasabb szinten a szellemiségben. És megnéztük, milyen koronával állunk itt szemben. Mert nem akármilyen korona ez. Ez magának a szellemiségnek a kisugárzása által jön létre. Tehát ez nem feltétlenül csak egy tárgyilag megragadható korona, és tudjuk, hogy a magyar szent korona nem is ilyen elsődlegesen. Itt egy szellemi koronával állunk szemben, és a szellemi kisugárzás szerint a fejből közvetlenül, ugye a képjelek mutatják, hogy közvetlenül a fejből sugárzik ki, és mi van a kisugárzásnak a végpontjában? Gyöngyöcskék vannak. És aki járatos az ősvallásunk kérdésében, egyáltalán a vallástörténet kérdésében, tudja, hogy a gyöngy nagyon fontos jelkép az ősi vallási metafizikai rendszerekben. És mindenhol elsődleges jelentése a fényhez kapcsolódik. Tehát bizony itt egy fénykoronával állunk szemben. És ha ez egy fénykorona, akkor ez egy örök korona. Tehát kimondhattuk nyugodtan és nagyon bátran, és egyre hangosabban kell mondani. Egyre hangosabban, mert ennek az országnak, ennek a nemzetnek csak akkor van jövője, ha királyságban él. Szakrális királyságban, nem ebben a szabadkőműves csőcselék demokráciában, ami most van. Mert hát nem is hagyjuk ezt a témát, tehát ebben ne is menjünk bele. Itt egy örök királyságról van szó. És a vallás alakulatot is nagyon szépen meg lehet ragadni ezen a koronán. Mert ott van képírással megfogalmazva, ott van egy kereszt. És ha ez egy örök korona, egy fénykorona, akkor vajon tehát egy örök királyság. Királyság volt, most is királyság is lesz. Ugye tudjuk, hogy senki a magyar szent korona jogállását hivatalosan föl nem függesztette. Ebből következőleg, de ezt is mondtam, ez is csak ismétlés, ami 1944 óta ebben az országban történik, és ezt megint most már egyre hangosabban kell mondani. Mert nagyon nagy a baj. Ami ebben az országban 44 óta történik, teljes egészében jogtalan és törvénytelen. Nem csak a jelenlegi kormány jogtalan és törvénytelen, ezt már mindenki látja. Hát egész egyszerűen egy bűnözői kör van jelenleg hatalmon. De az előzőek is mind-mind törvénytelenek. És milyen vallás alakulattal lehet működtetni ezt a hazát? Természetesen kereszténységgel. mert a kereszt az bizony nagyon szorosan kapcsolódik egy vallás alakulatú a kereszténységhez. És most itt bele lehet kötni természetesen az előadás menetébe. Mert azt lehet mondani, hogy hát a kereszténység egy történetileg nagyon behatárolható vallás alakulat. Csak hogy ez nincs így. És honnan lehet tudni, hogy nincs így? Magától a kereszténység megalapítójától, Jézus Krisztus úrtól. Ő mondja, én vagyok a kezdet és én vagyok a vég. Most vagy elhiszünk neki, amit mondott, vagy nem, de ha nem, akkor meg minek vagyunk itt, és nincs értelme egyáltalán az egésznek. Ha pedig ő a kezdet és ő a vég, mert ő az örök ember ősképe, mindannyiunk ősképe, akkor ez azt jelenti, hogy a kereszténység bizony örök kereszténység. De ez azt is jelenti, mert gondoljuk tovább, hogy akkor ez a kereszténység nem azonos az örök kereszténység, amit ma ismerünk. Mert az egy történetben behatárolt formája a kereszténységnek. Akár a római kereszténységről, tehát a nyugati kereszténységről beszélünk, akár a bizánci kereszténységről, teljesen mindent. Itt az, hogy maga az örök kereszténység fogalmazódik meg. Úgy is nevezhetnénk, nagyon bátran, a magyar ősvallás fogalmazódik. Mert mindaz a magyar ősvallásban, erre most nincs módunk ítélni. Tehát ez biztos Szántai Lajos, Pap Gábor és a többiek, Molnár Lajos gyönyörűen kibontva elmondták. Mert a magyar ősvallásban mindaz megvan, ami a kereszténységben megvan. Mert megvan. Mert ugyanarról szól. A fény felszabadításról, a fény kibontakoztatásáról. És az üdv elnyeréséről. Egy üdvtörténeti utat zárt föl az. És az üdvtörténeti út bizony egy örök királyságon keresztül vezet. Tehát itt az örök király orcája néz velünk szembe. A hagyomány világkirálynak nevezi ezt az örök királyt. És sorba lehet venni, hogy kik voltak ilyen örök királyok, kik voltak ilyen világkirályok a hagyományban. Ha a magyar hagyományban nézünk szerteszét, az első kérdés, amit föl kell tegyünk, hogy kitől származik ez a korona, és kitől származik ez a királyság. Egyértelmű választ kap Zrínyi Miklóstól. Ez a királyság, ő fogalmaz így, örök királyság, örök korona, örök ország, Attila királytól származik. Ő a forrás. Tehát már a szellemiség szintjén megragadhatjuk Attilát. Ez nagyon fontos. Nekünk Attila egy nagyon fontos menedékünk. És csak nekünk. Mert nézzék meg, hogy Nyugat hogy néz Attilára mai napig. A legnagyobb gonosztevő között tartja számon a történetírásunk. A mai napig. De nekünk ő menedékünk. És ha a menedékünk nekünk és a szívünkbe tudjuk fogadni, akkor Attila nekünk segíteni fog. Mert nagyon nagy erőt képvisel. Kozmikus erőt képvisel. Teremtő erőt képvisel. Csak a teremtő erőnek az az oldala, amely a rossznak a visszamentszését végzi. De erre is nagyon nagy szükség van, éppen ebben a mai világban. És ez nem a mi feladatunk. Nem mi nekünk kell ítélkezni, majd ő fog ítélkezni. De nekünk a szívünkbe kell fogadni. Hát már itt a szellemiség szintjén a királyság forrásaként megjelenik Attila. És ha Attilától visszafele megyünk az időben, akkor ki az az örök király, akit az egész Föld királyaként tart számon a közel-keleti hagyomány. Nimrod. Nagyon jól tudja mindenki, akkor nagyon gyorsan fog menni az ismerés. Így van. És Attila kitől számolni? Tudjuk jól Nimrodtól. És Jézus Krisztus kitől számolni? Mondjuk a Talmud szerint. Ugyancsak Nimrodtól. Tehát egy gyönyörű leszármazási vonulatba illeszkednek bele a Turul nemzetség királyai bizony. Mert Ámos is ide tartozik. Árpád is ide tartozik, és a Turul nemzetség minden királya ebbe a vonulatba tartozik. És ez a vonulat megjelenik a Földön. Milyen formában, kedves egészségére, milyen formában? Hát a Földön az Isten királyok vonulata mindig vérségi leszármazás formájában jelenik meg. Ez a szellemiség teste töltése. Hol látjuk ezt a vérvonalat a címerben? Egy szinten lejjebb kell jönni. Miért kell lejjebb jönni? Mert nem a szellemiség világában kell keresni ezt a testetöltést, hanem a középső világban. Vagyis a mi világunkban, mert mi lakunk itt most a középső világban. És döbbenetes átalakulás következik be a címerben is, mert eddig egy szembenézeti ábrázatot látunk, az Isten király néz minket. Ha lejjebb jövünk, akkor mi történik? Rendkívül mozgalmassá válik a kép, hullámzóvá, mozgóvá, dinamikussá válik a kép. Itt minden hullám természetűvé alakul át. És az emberben mi a legváltozékonyabb és leghullámzóbb? Ez maga a lélek, a lelki állapot. A nők, a hölgyek, ugye, akik a lelkiséget képviselik elsőrendűen az emberi közösségben, ezért szokták a férfiak mondani, hogy milyen változékonyak a hölgyek, ugye? Mert náluk a lelkiség a meghatározó. Egyszer jó kedvünk van, egyszer rossz kedvünk. És el se árulják, hogy miért van jó kedvünk, aztán meghirtelen miért van a következő másodperül rossz kedvünk. Ettől szoktak a férjek ugye a falra mászni. Megkérdezik, kedvesem, most miért sírsz? Nem mondom meg. És akkor mit lehet tenni semmit? Végén kell hagyni szegények életet. Tehát minden mozgalmassá válik, és ugyanakkor mi történik? Minden kétarcúvá válik. Minden kétoldalúvá válik. Lesz egy jobb oldal, lesz egy bal oldal, lesz egy világosság, lesz egy sötétség, lesz egy férfi, lesz egy nő, lesz egy nappal, lesz egy éjszaka. Vagyis itt vagyunk benne a középső világ tartományában, a duális világban. És ha megnézzük a jobb oldalt, itt találjuk meg a vérségi vonulatnak a képjelét. Mert mik ezek? Hát ezek az árpádsávok. Mitől árpádsáv az árpádsáv? Meg tudná valaki mondani? Miért hívják ezt a mezőt árpádsávos mezőnek a heraldikában? Mit fejez ki az árpádsávos mező? Vannak benne vörös vonalak, vagy vörös sávok? Hát bizony ezek első körben a vért jelentik, akár bogyogostól vélem. A vért jelentik, és a vér az a lélek. A vér az a lélek. Gondoljunk Krisztus véráldozatára. Mit erősít bennünk Krisztus véráldozata? A lelkiséget, megadja a lelki motivációt az üttörténeti úthoz. Egy hatalmas lelki motivációt ad. Hát ez maga a vérvonal. És ami most nagyon nagy vonalúan akarunk fogalmazni, és kiterjesztjük vizsgálódásunkat az egész európai művelődés történetre. Mindazok fényében, amit most így gyorsan elmondtam az ismétlésben, hogy nevezik ezt a vérvonalatot a nyugat-európai hagyományban is? És az egész keresztény hagyomány. Hogy nevezik ezt a vérvonulatot? Nagyon fontos pedig. Milyen mitosz épül a vérvonulat köré? Ezt nevezik grál mitosznak. Na de ne felejtsük már el, hogy a grál, amit nagyon sokféleképpen szoktak magyarázni. Kinek hogy tetszik? Aki nem szereti a magyarokat, az elkezdi vagy a latinból fordítgatni. Azt mondja, hogy graduale. Ugye grál, az a graduale szóval számít. Persze. Ez is benne van. Vagy grazále, váza, ugye? És még lehetne sorban. De magyarul is meg lehet szólaltatni a grált. Hang valaki megfeleléseket kell igénybe venni. Hát ha Csonyvárjan szépen leírtuk, pergetni kell a nyelvünket. Akkor miért nem pergetjük? Hát a mi nyelvünket aztán igazán lehet pergetni. Miért? Mert egyrészt gyönyörű, szerves, holisztikus nyelv. Maga az ős nyelv. Modern formájában, ugye a 21. századelet. De maga az ősnyelv. És én a grált hogyan tudom magyarra fordítani? Nagyon egyszerűen király, mindenki tudja. Erről beszél. Ez a királyoknak a vérvonal. A grál a királyok vérvonalát meséli el. Melyik királynak? Hát Jézus Krisztus, ő világkirály. Bizony világkirály. Megváltó világkirály. És ott van az előképe Jeruzsálemben. Ezt is mondtam a múltkor, de nagyon fontos elismerni. Mert Jeruzsálemnek ki a király? Ugyancsak egy világkirály. Melkiszédeknek szívják. Melkiszédeknek. Ő fogadja Ábrahám pátriarchát, amikor elmegy Jeruzsálembe. Mert ő akkor már ott van. Mert Jeruzsálem már akkor város. Ezek szerint nem ők alapították. De hát ezt tudva légy, hogy a szkíták alapították. Egyébként a neve is a szkítasághoz kapcsolódik. Mert mit jelent? A Szent Sólyomnak a város. És miért volt a Szent Sólyom városa? Mit nevezhetnék a Szent Sólyom városának? Nyilván, mert a legfontosabb szertartás a Szent Sólyomhoz kötődött. Mi ez a Szent Sólyom? Hát ezt rögtették a téli napfordulón. Másnéven Kerecsennek is nevezik. És ott ma van egy ünnep a téli napon, amit karácsonynak nevezünk. Hát nem érdekes? Egyébként Kabasólyomnak is hívják, és én a kabát vissza kell olvasom, akkor azt mondom, hogy abbak. Melyik állatövényeknek a kezdetén van? Karácsony. Abbak. Ez a legsötétebb időszak.
a legkövesebb időszak. Ezért az egész őshagyományban szorosan kapcsolódik meteorit kultuszhoz, a téli napfordulónak az ünnepe. Az égből alászálló kőhöz. Hogy hívják ezt az égből alászálló követ, mondjuk a Mohameden vallásában? Nem érdekes? Kabakkába. Mondjuk most sziszegős hangon, Csaba. Csaba. Kicsoda Csaba? Ugyancsak az égből jön, mint a meteoritok, nem? Egyébként a meteoritokat az ősműveltségben Isten Mariának tartották. Istenből sarjadzó utód. Mert Isten magjából sarjadzik az utód. Csaba kicsoda? Hát a mi hagyományunkban Attilának a fia. Na de ott van a mezopotámiai hagyományunk. Nem szeretem ezt a szót, hogy mezopot, ez görögül van, mezopotámia. Hát ez nekünk nem szólal meg. De ott van a mezopotámiai hagyományban. Mert meg lehet találni Csabát. Ott van. Soba Csaba. Kicsoda ő. Pásztoristen. Milyen pásztoristenség? A tavaszi napéjegyenlőség feltámadó pásztoristen. Ott van Egyiptomban. Ugyanígy hívják Csaba. Kicsoda Egyiptomban Csaba. A halottak könyvében lehet olvasni. Feltámadó megváltó istenség. Ő köré épült mindaz, ami a piramisokban, nevezetesen a három nagy piramisban szertartásban zajlott. Na de azt is tudjuk, hogy a három nagy piramis milyen égi mintára épült. Az Orion csillagkép övének mintájára, és az Orion csillagképet, ha nem görögül fogalmazunk, a közel-keleten hogy hívják? Nílus. Nem érdekes? Még mindig ezen a vérvonalon mendegélünk. Hát ez a gráv. És milyen érdekes, hogy a gráv keletre kerül egy idő után. János hat országában. Hát legalább öt történészeknek öt tippje van, hogy melyik volt János pap országa. Teszik Tibetbe, teszik Indiába, teszik Mongólia területére, oda a Gúbi-sivatag környékére, és teszik Korezm környékére. Ezek mind a magyar őstörténet szempontjából nagyon illusztrális területek. Na de miért fontos ez a János pap országa? Azért, mert a János pap tanítványait a hagyomány megnevezi. Egyébként ők évente zarándokoltak Egyiptomba a vízai fennsíkra a nagy piramisokat. Hogy hívja őket a hagyomány? Szabiloknak. Miért fontos ez? Azért, mert vérbulcsú és tormás, amikor elbeszélgetnek Konstantin császárral, azt merészelik mondani nekik, hogy ők szabilok. Szavirto ezt valami. Azt jelenti szabilolvasok. Ha ezt ógörökből visszafordítom. Hát bizony-bizony bezáródik a kör. Arról nem is beszél, hogy a Gránitus akkor jelenik meg Nyugat-Európában, amikor Attila meghal. Időben akkor jelenik meg. Hát itt nagyon szoros a kapcsolat. De itt nem csak vérségi vonulatot láthatunk ám, mert a királyságnak, és ez a fontosabb, mert ki lehet Isten király? Az lett Isten király, aki szellemileg fölkészült erre a feladatra. És annak a fejére a magyar szemkoron háromszor fog rászállni. De Isten. Mert ez volt a király választásnak a ritusa. Vagyis szellemi szinten is megjelenik ez az új korszak. Milyen formában? Hol van az Isten királyoknak az útja? Hát természetesen a csillagos égbolton. Mert ebben a világban a csillagos égbolt jelképezi a fentet. Onnan lehet leolvasni a fent törvényeit a csillagmitológiában. Az a szellemi világnak a törvénykezése. És van ott egy ország? Bizony. Amit ráadásul folyónak is hívunk. Na most, hát a folyó azért ennyit legalább tudnunk kell, az törökön úgy hangzik, hogy Attila vagyis Attila. Vagyis itt nincs másról szó, mint az attilai vonulaton. És ezen az attilai vonulaton, ahova Attila távozott, fog szépen lejönni Csaba királyfi. És meg fogja segíteni négyszer ezt a nemzetet. Háromszor már volt itt. Szent László képében, Mátyás király képében. Egyébként Mátyás király igazságos. A Melkiszédek csak, hogy visszakapcsolják a Isten kereszt, azt jelenti szó szerint, hogy az igazság királya. Szó szerint ezt jelenti. Mivel fogadta Ábrahám pátriarchát ez a Melkiszédek? Borral és kenyérrel. Hol van még az új szövetség? Innen látszik, hogy egy örök hallásról van szó. Aminek ezek liturgikus kellékei. Milyen kellékekről van szó? Kehelyről. Most beszéltünk róla. Gráv. Miről van szó? Egy olyan kehelyről, amely a vért és a bort elemeznek utána megisszák. Mi történik puszta szerep? Ugyanezt történik a római katolikus templomokban, minden misén. Ugyanezt történik. Mert ezek az ős vallásnak a továbbélés járói. Bármennyire el is torzult, azért csak megtartja az ős vallásnak az elemét. De van egy direkt út, egy közvetlen útja a magyar ős vallásnak. És ezt bizony föl kell most már támasztani, és ezt megint nem én mondom. A szent helyek mondják meg. Eljött annak az ideje, hogy a Kárpát-medence szenthelyeit működtessék. És működtetni a Kárpát-medence szenthelyeit, akár tetszik ez valakinek, akár nem, nem lehet hinduizmussal, miért? Mert nem vagyunk hindu. Nem lehet buddhizmussal sem, miért? Mert nem vagyunk buddhisták. Nem lehet római kereszténységgel sem, mert a saját vallási hagyományunkkal kell. A magyar ősvallással. Itt az ideje, hogy visszatérjen a magyar ős vallás világa. A legtisztább vallás alakulatnak a világa. A legtisztább, a romlatlan. Amelyet oldalágon egyébként a vallástörténet is ismer, mert oldalágon is van egy leszármazási vonulat ennek a magyar ős vallásnak, ott van itt helyzetosnak nevezni. De az csak oldalág. A direkt ágazat túl nemzetségen keresztül a mai napig tart. Ha van bátorságuk fölemelni a szívüket, és hagyni, hogy a lelkiismeret megszólaljon meg. És az ide, a szívbe beért tudás akkor, abban a pillanatban működik ez. És mindenki fogja tudni, mit kell tenni. De már holnap reggel, így szoktam mondani. Mert nagyon kevés az idő. Nagyon-nagyon szeretnék a szent helyet, mert ők már megtették a magukét. Tehát itt van a feljutvonulat, ennek persze a földön, ezek ezüst sávok. Itt van a nagy égi folyó. Éligéről fának, konferenciás tengerek, szalmásoknak, országoknak, és ki tudja, még mi megnevezni. Ennek a földi megfelelőjének van egy ilyen népi etimológia, el szokták Erradikában mondani, hogy a négy ezüst sáv, ami nem mindig volt négy, vannak olyan ábrázolások, ahol öt sáv van, vannak ábrázolások, ahol kilenc sáv van, tehát ez megint olyan, mint a Szent Koronánál a kereszt. Mekkora szöget zár be az alap, hogy a fenti a Teremtő Isten táblázoló zománc képnek a síkjával, mekkora szöget zár be. Nem lehet azt mondani, hogy 23,5 fokot, most annyit zár be. De nem volt mindig így. Hát éppen az aranyműves és a Pap Gábor, hogy mondjam, irányítással folyó kutatások mutatták, hogy ez állítható. És bizony vannak olyan ábrázolások régebbi korokból, ahol függőlegesen áll. Tehát nagyon szépen látszik, hogy ez mint egy kulcs úgy működik, ezt lehet állítgatni. Az aktuális kozmikus helyzetnek megfelelően. Itt is erről van szó. Ezért nem szabad nagyon pontosítani a címmel ábrázolásokat. Mert nagyon szépen látszik a történet folyamán, hogy változott a száma ezeknek a vörös sávoknak és az ezüst sávoknak. Éppen ezért elég annyit tudunk, van egy olyan népi etimológia, magyarázat, hogy innak tisztadálva a számát jelképek, a négy szent folyó. Ebben már is bele lehetne kötni, mert ugye meg lehetne kérdezni, hogy hol a maros? Nem fontos a maros? Az a folyó nem fontos, ahol a sót úsztatják le Szegedi Erdélyről? A só nagyon fontos ám, mert a megtartó erőt képviseli, mondjuk az alkintjából. És a körös hol marad? Hát nem fontos folyó a körös, amiből ugyancsak Erdélyből úsztatják le az aranyat? Az aranyat? Hát erre már fölcsillan a szabadkönyves eltársak szemes. Aranyat hol marad? Ugye szét kellett venni a királyságokat, hogy a pénzverés jogát kiszedjék a király kezéből. Na, hát most itt tartunk. Itt tartunk. Ezért kezdték szétverni a királyságokat. Mert bizonyos körök meg akarták szeretni a pénzverésnek a jogát. És meg is szerezték. Hát Amerikában magánkézben volt
helyzet. Hát,
teljesen mindegy. Most ne ezzel foglalkozom, mert szerintem azért a királyt vár rá. Tehát azt látjuk, hogy nem csak a szellemiség szintjén találjuk meg a kilátunk forrást, hanem megtaláljuk a középső létszinten, a lélek szintjén, és most erre koncentráljuk. Mert eljött az az idő, amikor mindaz, amit gondolunk a világról. Nagyon sokan járnak előadásra. Csak az a baj, ha jelenlévük mindig kérdele. Meghallgatja mindenki az előadást, hazamegy, és reggel minden folytatódik úgy, hogy eddig volt. Semmi nem menne át a cselekvések szintjére. De most már eljött annak az ideje, a lelkesültségét. legyen a meghatározó. Most a lélek szintjét kell hangolni és erősíteni. És Attila ereje itt is itt van. Itt van? Itt van. Ott folyók vannak? Folyók vannak. Mit jelentek te Attila ellene? Folyót jelent, hiszen folyóba is jelenti. És itt van a vérségi bomba. Na de hol van a másik oldala? Ott van Attila. Mielőtt rátérnénk, hogy ott van-e Attila a másik oldalon, megnézzük mindjárt, mi van a másik oldalon, tehát a bal oldalon. Tudnunk kell, hogy ugye a kettős világban, a duális világban ez a férfi oldal, tehát teljesen normális volt, hogy Attilát ott meg fogjuk találni. A bal oldal pedig a női oldal. És ne felejtsük el, hogy van egy örökös királynő ennek a hazán. És ennek a nemzet. Nem csak egy király forrása van Attila és Nimrod, hanem egy örökös királynő. És nem is akárki. Mert a legmagasabb szín. Ne felejtsük el, hogy a legmagasabb szín. Szűz Mária boldogasszony. És azt se felejtsük el, hogy éppen kis boldogasszony napján, hogy Szűz Mária születésének az áldott időpontja. Ne felejtsük el, hogy ő a kegyelem forrása. Ha valaki kegyelemért akar folyamodni, akkor Szűz Máriához kell folyamodni. Ha valahol a kegyelem működni fog ebben a világban, ha valahol, akkor itt a Kárpáti magyar hazában fog. Most mondhatná valaki, hogy nagy augusztus 20-án mi volt Budapesten, erre azt mondom, hát itt a Budapest részem a Magyarországon. Bocsánat, hogy ezt kell részem a Magyarországon. Le van várva a Kárpáti magyar határ, él az önálló, illetve egy rákosdaga, pontosan. Egyébként semmi más nem történt, Szent István fölemelte az ujját, és azt mondta, emberek, ne úgy írjunk meg egymást. Egyébként meg kik ezek? Egyébként kik ezek? Nemzetközi különböző világ. Meg itt tűnünk. Itt tűnünk. Augusztus 17-én rendkívüli nemzetbiztonsági helyzetet vezettek be az országban. Bírói rendelkezés nélkül lehallgathatók a telefonok, fölvonhatók a levelek, eltéríthetők az SMS-ek és duplikálhatók. És a rendőrség felhatalmazást kapott, hogy egy tüntetés erőszakos cselekményben megállt, lőjenek a tömeg közé. Ez így van, akár is szokatlan. Mire már? Természetesen nem arról lesz, hogy ragadjunk fegyvert, véletlenül sem valami. Hanem a szemhelyeket élet tényleg működtessük. Mert a szemhelyeket csak szeretettel lehet működni. Viszont ha a szemhelyek működnek, akkor csoda fog történni. És ezek maguk tovább fognak akarodni. Maguktól, nem kell semmi sem. És egy valamitől irkoznak. A szeretet. Nem is értik ezt a szót szerintem. Akár mi van a boldogban? Hármas halomban, rajta kettős kereszt, és van között egy korona. Ez a hármas halom egy nagyon érdekes képzelet. Ha én azt mondom halom, milyen minőséghez köthető az a duális világban? Férfihez első rendben, vagy a nőhöz? Hát, ugye a hölgyek csupa-csupa halmok, ha szabad ezt mondani. Teles-tele vannak halom. És ez a jó, hát a férfi ember ennek. Tehát a női minőséghez köthető. Így volt ez Mezopotámiában is, ahol a hármas halom szerepel égjelként. A szakrális feliratokban jelentette az országot, jelentette a hegyet, jelentette a gabonát, jelentette az életet, jelentette az áldott állapotot, de mindenek előtt jelentette az országnak, a védelmező Isten asszonyát, akit ők Ninurszágnak hívtak. Az ország védelmezője Ninurszág, az Isten asszony. És ez ugyanígy volt Egyiptomban, és ugyanígy van Magyarországon. Mert hány nagy helyén, hogy szokták mondani, meg négyért múlójával heraldikában, három nagy hegy, a Tátra, Fátra, Mátra. A Tátra az atyai minőség, a Fátra, a fő minőség, a Mátra pedig a minőség. Világos. És ki őrzi ezt? A palotság. A magyarság legszentebb népcsoportja. Ott van a legtöbb Mária kegyhely, ott van a legtöbb látó ember, ott van a legvallásosabb rétege a magyar társadalomnak a mai napig. Ott vannak az öltöztetők. látod őségét a palic. Mert már az óegyiptomi szöveget is vagyunk. Ott pereszeket megpereszítünk. Az égei tengerszigetek felaszkodhatnak rá. Közel-Kelet területén már palesztinoknak nevezik őket. Palesztinoknak vagy filiszterusoknak. Honnan kapták a palesztin nevüket? Királyuktól. Hogy hívták ezt a királyt? Ezt nem én találom ki. Ezeket nyugati történészek már nagyon szépen leírták. Úgy hívták, hogy Pilis. Pilis, Pelesz, Palesz, Fina. A szkítaság egyik ára. És ott van mellettük rögtön megjelenik a másik ára is. Őket az egyiptomi szövegben Szekeleszeknek hívják. Később a rómaiak úgy hívják őket, hogy hát többenük is van, nevezik őket szikánoknak, és bizony ők Trójával nagyon szoros kapcsolatban van. És bizony a székelyeink előtt egy átfüve. Maga Szicília is róluk kapta meg. Ezt megint nem úgy találtam. Egyébként ezért nem engednek minket a saját történelmünkkel szembenézni. Mert ha szembenézünk vele, akkor bizony fölébred az öntudatunk. És ha fölébred az öntudatunk, akkor ezt a világot nem lehet tovább fenntartani. Nem lehet. Mert ez a szemétre épül. És az előszakad. Amit nekünk nyugat most, az a szemét. Szemét. Csak olyan csodálatosan be van csomagolva, sokan elhiszik, hogy értékes. Ebben úgy zsemlás. A szar becsomagolják már a család. Gyöngyök szanulok a példát. Sikás. De hol van Attila ez akkor? Hát bizony, ehhez meg kell idézzük. Azt hiszem, idáig jutottunk el az elmúltakkal. Legalábbis én most nagyon remélem, mert én minden részletesen fogok erről beszélni. Meg kell Attilának a mondai hagyományát idéznünk, abból is a temetkezési mondákat. Mert nem egy mondáról van szó, hanem mondákról van szó. Az egyik ilyen attilai monda megnevezi Attila élete három legfontosabb állomásának a földrajzi vonatkoztatási pontját. Ez a forrású egy bizonyos révész, hát már a neve gyönyörű révészimre, hogy kapta ezt a tudást, nevében viseli. És akkor jön ugye a oknyomozott történész, és honnan veszi ezt? Honnan veszik? Milyen forrás volt? Tessék megmutatni. Egyébként onnan forrásnál tartunk, hát Bonfinti hivatkozik erre, tehát nem révészíve az első. Az ő könyve 1857-ben jelent meg, és az a címe, hogy Etella kapuszta, Attila hun birodalmának központja. Ezt a címet viseli ez a könyv. Ugyanis ő Attila hun birodalmának a központját Etella kapusztára tette. Ez ma Halmazújvárostól nyugatra található, ez az Etella kapuszta. Mai napig viseli ezt a nevet, meg lehet a térképen keresni. És nem ok nélkül tette ide, rögzítette ide a kondirodalmas központját. Tudom, hogy erről nagy vita zajlik, hogy hol is volt Attilának a központja. Lápió Szent Mártonban, Szeged környékén, Pilisben. És mindenki számtalan érvet tud az egyik mellett, számtalan cáfolatot a másik ellenében. Teljesen mindegy. Nem ez a fontos. A következőt lehet révészíve ide olvasni, de még egyszer mondom, ez már Bonfininek szerepel, tehát itt egy ősi hagyománynak a tovább éléséről van szó. Most nem latin formában fogom mondani, mert révészíve latin formában szerepül, hanem magyarra fordítom. Ez a három jelentős pont, életén, Attila életnek három jelentős pontja, nyilván a születés alapvetően meghatározó. Egy ember születésének a helye. Nem véletlenül születünk oda, ahová születünk. Ugyanis nekünk ott azokat az erőket kell magunkba szívnunk, és azokat az erőket kell kiteljesítsünk. Ha valaki Kecskeméten él és ide született, akkor a Kecskemét környékén megtapasztalható erőket kell magába szívja, ha akarja, hanem akkor is magába szívja egyébként, és ki kell teljesíteni. Ez a dolgunk, azért vagyunk Engadira három földrajzi hely megjelölést lehet adni. Mert három Engadi van a Földön. Ebből kettőt szoktak elmondani. A harmadikat most én elmondom, mert ezt én nagyon büszkő, ezt én találtam. Van egy Engadi Uri kantonban, Svájc, Romai Svájc területen. Ott egyébként úgy leszármazottak található. Ezt ugye Kiszai professzor járt ennek utána és publikált erről tanulmányt. Van egy a ujgur területen. Ez nagyon fontos terület a magyar őstörténet szempontjából. Egyébként megint csak Kiszai professzor nevét kell említsen, mert ő volt az első, aki kiutazott, és a magyar ujgur rokonságot, ugye főleg a sárga ujgurokkal a rokonságot, ők egyébként most itt voltak Csíksomjon, és csoda történt. Csoda történt a templomban. Tehát ezt nyilván mindenki tudja, ha meg nem, nem én vagyok erre a hiteles, hogy elmondjam. Tehát aki ott volt, én nem voltam ugyanis ott, én csak hallottam, nyilván aki ott voltam a felelősség. És van egy harmadik Engadi. És ez a legérdekesebb. Mert a harmadik Engadi Szentföldön található. Galileában. Egy kisváros. Hát mindenki döntsen, hogy ilyen. De szimpatikus állapotban. Tehát ez az első állapot. A második nagyon fontos állapot, ahol nevelkedik az ember. Ahol nevelkedik. Hát van egy hely, ahol a születnek kell. Na de emellé még kapok egy erőket is, képességeket, a környezetben. Attila Zelemíren nevelkedett, mondja ez a Attila hagyomány. Ezek egyébként mind beszédes nevek, mert én azt mondom Engadi, abban az enged, engedékenység, engedelmesség van benne, aki egy Isten király szerepre predesztinált, annak bizony engedékeinek kell lenni. Milyen irányban? Isten. Természetesen Isten lenne. A legteljesebb engedékenységben. Aki Zelemélen nevelkedik, az tényleg a szellem forrásánál van, mert a Zelemél az a szellem mér. És a szellemmel való mérés helye. Földrajzilag beazonosítható egyébként. Itt van a Kárpát mellett szépen. Debrecen Földrajz lesz. Debrecen a harmadik állomás életnek az utolsó állomása, ahol a halál bekövetkezett és eltemették. A hagyomány azt mondja, Dombegyháza temették. Hol van Dombegyháza? Délkelet Magyarország. Található éppen azon a területen, ahonnan most jövök. Mert Békés Csabától 59 kilométerre délkeletre található, közvetlen a román határ mellett. Hajdanában Aradvár. És hogyha hitetlenkednénk azzal kapcsolatban, hogy Dombegyházán lehet-e valamilyen attilai működés, akkor ne legyünk ilyen szkeptikusak, mert a 19. században Attila megjelent Dombegyházán egy családnak. Éppen az aradi vásárba mentek, éjszaka indultak, hogy odaérjenek reggelre, mert azért az 67 kilométer onnan. Lovaskocsival mentek. És amikor az egyik halom tövébe érte, akkor megbokrosodtak a lovak. Nem tudták, hogy mi történt, már mint a családfő és a többi. Egyszer csak egy fényes alak jelent meg a semmiből, egy szakállas fényes alak, és közölte. Ne ijedjetek meg, én vagyok Attila hadfiát. És most megmutatom nektek, hol van eltemetve a hármas koporson. Hát ugye itt megáll az ész, valaki megmutatja, hogy ő hol van eltemetve. Józan, racionális, okozati gondolkodással ezt föl nem fog. Ezért kell félretenni az ilyen gondolkodást. Mert hogy ez megtörtént. A valóság nem úgy működik, hogy a balfélteke szeretné leskatulászni. Nem úgy működik. De a lelkükre kötötte, nem mondhatják el senkinek, mert abban a pillanatban halálnak halálában halnak meg tiszta népesek voltak. Úgy derült ki ez az egész történet, hogy volt egy mondagyűjtő, fellelkesülő, mondagyűjtő akció a századfordulón, ez a 19.-20. századnak a fordulója. Budapesten valaki elhatározta, hogy az országban megtalálható történet a mondákat összegyűjti, és a család egyetlen élő tagja a nyitni, jelentkezett erre a mondagyűjtő felhívásra, és elmondta, hogy mi történt. mondta, hogy nem mondhatja meg, hogy hol van a hármasnak kocsma, mert akkor halálnak halálban hal meg, és elvitte a földön túli világ ezt a tudást magában. Tehát van egy Attila jelenés, hogy nem csak Krisztus szokott megjelenni embereknek, nem csak Szűz Mária szokott megjelenni embereknek. Egyébként van egy új Mária kettőjük itt a Kárpát-Kereszében. Hát nem Csíksomlyó, mert az Csíksomlyó nagyon régi, és mindenki ismeri. Egy olyan Mária kegyhelyről van szó, ami valamikor már működött, volt ott Mária jelenés, és újra elkezdett működni.
Mária Bocs.
Ebben az évben kezdett el működni, és megjelent Szűz Mária. Jóvenes. 30-as években működött utoljára, és most megint működik. Vajon miért működik meg? Szükség van rá nyilvánvalóan. A Gerecsében található, hogy borba legyek. Éppen ma, éppen ebben az időben szertartás van. És volt Nagyboldog asszony napján szertartás, és lesz nyilván minden másik napján szertartás. És él még az a néni, aki 1930-as években szem és fültanúja volt az akkori Mária jelenésnek. És elmondják a mostani szemtanú, akik augusztus 15-én ott voltak, hogy olyan intenzív rózsa illat volt a hegytetőn, ahol nem mű rózsa, a szertartás ideje alatt, hogy döbbenetes. És hogy mit lehet látni a videófelvételen, meg a fényképeken, azt már el sem merem mondani. Egyrészt, mert én még személyesen nem láttam, csak elbeszéléstől tudom, de hamarosan látni fogom. Másrészt, mert tényleg ki sem merem mondani. Újra működik a Mária kettő. És azt is mondta valaki, hogy ugyanolyan értékű kegyhely lesz, mint Medjugorje. Ugyanolyan értékű. Néhány éven belül. Vagy lehet, hogy egy éven belül. Vagy lehet, hogy fél éven belül. Nagyon fontos. Hatalmas változás történik most a Földön. Aki egy kicsit érzékeny, pontosan érzékel, állandóan növelik a Földnek a rezgését. Idegen szóval a frekvencia. Hát nézzék meg ezt az időjárást. Többen lesz a tényleg időjárás. Az embernek különként kiesik a szíve. Olyan, mintha valami nagyon magas vérnyomásban szenvedne. Nem kap levegőt, szédül, nem tudja, mi van vele. Semmi baj nincsen. Növelik a föld frekvenciáját. Aki tud vele menni, vagyis a saját frekvenciáját növelni tudja, annak kettője van. Aki nem tud vele menni, tehát nem tudja növelni a frekvenciáját, az fog bajba kerülni. Na most, aki magas szellemiség, annak magas frekvenciájú a rezgése vagy alacsony? Természetesen magas. Aki teljesen bele van sűrűvedve az anyagban, vagyis csak tömegszerűen tud viselkedni. Tömegszerűen tud is ismerős. Tömegszerűen, nagyvárosi ember. Hát nincs egyénisége, nincs személyisége. Tömeg, massza, alaptalan és formátlan. Csak azért erre vigyázni kéne, mert a hagyomány nagyon pontosan fogalmaz. Egyetlen egy olyan létező van a világban, amelynek nincsen személyisége. Ezért mit csinál? Hogy formát nyerjen, belebújik mások személyiségébe. Mert ő neki csak alakja van. Úgy hívják, hogy sátán. Aki a tömeghez tartozik, az a sátán követ. Ilyen egyszerű. A sátánhoz tartozik. Mert a személyesség véd meg minket a sátántól. A személyesség forrása pedig a szeretet. Akkor tudunk személyesek lenni, ha szeretjük azt, akit megszólítunk. Nem így van. És azért nézzük meg, hogy ma sajnos a vallás is személytelen van. Személytelen utakat kínál, személytelen emberek. De hát a baj ott kezdődik, hogy az egész modern individualista pszichológia összekeverte a személyiséget a személyességgel. Azt hiszem, hogy már ezt is mondtam, hogy bele sem megyek. Attila temetkezésére szeretnék akkor néhány volt, nem is olyan kevés gondolatot mondani. Két, alapvetően két temetési mondája mondatikusa van Attilának. És én most már innentől fogva jogatni fogok, mert ezek azért nagyon fontos összefüggésekre derítani. Hova szeretnék jobban ugyanak a táblára, mert látom, van itt réta is, meg
táblára.
Fogtak rajtam, mert én ezt jobban szeretem, akkor a táblára. Nem, akkor a táblára fogok jönni. Az egyik a folyóba való temetésnek a motívumát bontja ki. Tehát ide, az egyik típusa a mondáknak ide tartjuk. Tehát folyóba történik Attilának a temetése. És megkérdezhetni valaki, miért a temetkezéssel kezdünk. Azért kezdünk a temetkezéssel, mert ha mi az Attilaság tovább bélésére vagyunk kíváncsiak, milyen módon él tovább, és mit üzen nekünk Attila, akkor nem elsőrendűen az élete eseményeit kell faggatnunk, hanem az élete után állapotát kell megfaggassuk. Tehát a temetkezéssel indítjuk a történetet. Mindenki ismeri ezt a mondát, Gárdonyi Géza, Móra Ferenc és a többiek népszerűsítették eleget. Adva van egy folyó. Már itt azért meg kell álljunk, mert folyó most már, mint nagyon jól tudjuk, akik Bar Gáboron, Szántai Lajoson, Majlár Józsefen és a többieken nevelkedik. Folyó kettő van, ez most már innentől fogva minden magyar embernek kötelező tudni. Azonnal. Folyó van a földi folyó, és van az égi. Egyébként ez nem csak a mi hagyományunkban, minden ős hagyományban így van. Indiában van az égi Ganges, meg van a földi Ganges. Ugyanez megtalálható. Mert csak akkor van értelme a földi Gangesnek, ha van egy égi Ganges. Tehát van egy égi folyó, és van egy földi. Már meg lehetne kérdezni, hova temetik Attila? Hova temetik Attila? Hát egy földi folyóban is rögtön egy égi folyó. Tehát a temetés úgy történik, hogy azonnal két irányba történik, két irányba ágazik a temetés. Megjelenik egy szellemi út, és megjelenik egy földi út. És akkor működik jó a dolog, ha kettő megfelelésben van, fedésben van. Igen, ám, de mit csinálnak a folyóban való temetést? Eltereljük a folyót, beletemetik az így szárazon maradt medelbe Attilát, egy hármas koporsóba téve, majd visszaterelik a folyót. Két olyan mozzanatot mondtam most ki, amely rendkívül beszéles, ezért tovább kell elemezni. Kezdjük az egyszerűbben. Nézzük, mit jelent a hármas koporsó. Mit kell tudni a hármas koporsó? Azt, hogy ezek egymásban vannak skatujázva. Van egy vas koporsó, ez a legnagyobb és a legkülső. Van egy középső ezüst koporsó, és van egy középső arany koporsó. Itt a jó érzésű történész régész már kiabál, bekiabál az előadásba. A hunok soha nem temetkeztek hármas koporsóban. Tényleg? Hát azért van egy olyan régészi történészünk, aki írt egy hatalmas monográfiát Attilára. És ő nagyon szépen leírja. Forrásokra támadja, bizony a hunok temetkeztek ilyen módon folyóba hármas koporsóban. A fejedelmeket és a királyokat. Mit jelent az, hogy vas koporsó? Egyébként csak gyorsan, mellékesen jegyzem meg, hármas koporsó ismer még a művelődés történet, nem csak a magyar műveltség köréből. Nagyon jól tudják, igen. Egyiptomból, ami egyébként a magyar műveltség elég szoros kapcsolatban van, mint látható, után Kánonnak a hármas koporsóját, hogy nem egészen egyezik az anyagi minőség, viszont egy érdekes elemre fölfigyelhetünk, a legbelső koporsó ott is aranyból van, és Tutankhamonnak a legfiatalabb arca, az gyakorlatilag ott jelenik meg. Tehát amikor bontogatjuk ki a koporsókat, akkor milyen irányban haladunk az időben? Visszafelé, illetve a fiatalság. Most a hölgyek nagyon figyeljenek. Hármas koporsó kell, nem avon kozmetikus. Mert milyen irányban haladunk? Az örök fiatalság irányában. Most a hármas az minek a száma? Ha nem tudnánk. Jézus Krisztus óta. Péntek, szombat, vasárnap. Nagy péntek, nagy szombat. Feltámadásnak a száma. Egyébként ezért a család száma. Mert az ember hol tud föltámadni? Testi szinten. Ha még nem gyakorolja az üttörténeti utat, és az örök test megvalósításában még nem tökéletes. Hol tud? A családban. Mert a gyermekeiben tovább él és föltámad. minden nemzetnek, minden emberi közösségnek a család az alap. A család biztosítja itt a Földön azt az utat, amit az égben az egy történet biztosít. Mert a család az a Szent Háromságnak a tükörképe a Földön. Mert a Szent Háromság igenis úgy néz ki, megint akár tetszik ez, akár nem valakinek, hogy fényatya, fényfia, fényszüze. Ott van a női minőség. Ennek a Földön az édesanyja felel meg. Aki leányból asszonyjá vált. A mennyegző csodálatos, csodálatos liturgiájában. És hány napig tart egyébként a mennyegző? 3 nap. Ezekre azért nagyon oda kell fogni. Na de vissza Attilához. Én azt mondom, Vaskó Borsó. És nem csak itt a Földön akarok tájékozódni, hanem azonnal a szellemi szintnek megfelelő égvilágban. Akkor mit tudok a vasról mondani? Tudok valamit a vasról mondani? Bizony tudok. Egy bolygó minőséget tudok mondani. Melyik ez a bolygó minőség? A Mars. És Attilának van kapcsolata a Marssal? Ez egy ronda latin név, ugye Mars. Mert hogy ezt a római mitológiából lehetjük átadni a bolygónak. Amit nem az arabból kaptunk, azért figyeljünk oda, hogy tanítják nekünk a csillagászatot, meg a csillagítói. Általában a csillagoknak arab neve van, a csillagképeknek görög-római neve van, és a bolygóknak is görög-római. Nehogy véletlenül magyarul megszólalni. És ha nincs toroszkai világ, akkor meg sem szólal. Halevezetőnek hívják a magyar csillag. Van Attilának közül a halevezető? Hát bizony van. Ráadásul van egy olyan folyónk, ami szépen rímel ennek a bolygónak a nevére. Mert én a Marsot magyarul akarok megszólaltatnak, azt mondom, hogy Maros. Maros. Tehát akár földrajzilag is utakodhatok már. Én nem azt mondom, hogy a Maros terelték el, és a Marosnak temették, de azért földi omára figyel. Ha én azt mondom, hogy ez is Koporsó, akkor megint egy bolygó különbséget kapok. Hogy is használom a legkoportban. Ezek bolygó minőségek, amik jelen elsőrendben időjelző szerepük van. Mert nem állnak az égbolton, hanem mit csinálnak? Bújdosnak, ahogy a lépnek nevezni. Az időt jelzi. Az időnek a miért jelzi. Nem azt, amit az óra, azt is jelzik egyébként, hanem az időnek a minőségét jelzi. Tegnap kis boldog asszony áldott ünnepnapja előtt estén ott fogadkozás volt. Most tessék olvasni az égbolton. Mert ez egy nyitott könyv. Hát hányszor mondják nekünk a jelenések könyvében, hogy nyitott könyv, nyitott könyv, nyitott könyv. Még az Ószövetségben is mondják egy Dániel profét, nyitott könyv, nyitott könyv, nyitott könyv. Akkor mindenki csak az akasa krónikából fogja. Ne vagyunk feltözve, ez ott egy akasa krónika. Az is persze. Nagyon nyitott könyv. Mert mit mond a jelenések könyve? És jelek lesznek az égen. Na de ha nem tudunk olvasni belőle, nem fogjuk észrevenni. Kinek szólnak ezek a jelek? Egy holdfogyatkozás a vízöntő jegyében, kis boldogasszony napja előtt estén, hát azért ez bocsánatot kérek, de nagy felhívás. És akkor decemberben, 8-án, Immaculata Concepció, magyarul szeplőtelen fogantatás ünnepnapja. Összekerül 5 bolygó. Összekerül 5 bolygó. Nem akármilyen bolygó, figyeljünk csak. Jupiter, Saturnus, Merkur, Vénusz, nap. Kezd valakinek leesni? Ezek a bolygók hol szerepeltek így együtt? Hol szerepeltek így együtt? Akkor a halak csillagképe. Akkor a halak csillagképe. Jézus Krisztus szerint. Hát innen tudta Kepler visszavezetni, hogy körülbelül mikor volt ez a krisztusi születés, ugye? Hát ez a nagy poén, hogy Krisztus mikor született? Krisztus előtt 7-ben. Fantasztikus. Krisztus előtt 7-ben született. Na, így van a tudományosság paradoxonja. Csak hogy most nem a halakban lesz a bolygóegyításnál, hol? Most fogod körül meg a nyilatban. Miért érdekes a nyilas? Mert van egy nemzet Európában, amely kizárólagosan ezt a minőséget képviseli. Hogy hívják? Magyar. Itt lehet ebből tudni minimum. Borzasztó nagy változások előtt áll. És ez 6-ként a hold is csatlakozni fog. És rajtunk múlik, hogy ezek a változások milyenek lesznek. Örülni fogunk ennek, mert pozitív változások lesznek, vagy nem fogunk ennek örülni, mert negatív változások lesznek. Higgyék el, hogy csak rajtunk múlik. Csak egy nagyon fontos figyelmeztetés azért érkezett. Ezt lehet, hogy már elkezdtem. Nagyon nagy baj vagyok, mert nem emlékszem, mit mondtam. Elnézést kérek, hogy az a figyelmeztetés érkezett, hogy 2008-ig befolyásolhatjuk még szabadon az eseményeket. És ha nem tesszük meg 2008. decemberig, akkor sajnos csak nézők leszünk, mint itt a szomszéd épületben a katonai zsasztrác. Csak nézők leszünk. És tőlünk függetlenül fognak az eseményeket. De ezek nem lesznek vidám események. Ha valaki részletesen kíván tájékozódni az események menetéről, olvass el mondjuk a Jótengeri című könyvnek a függelékét. Mert nagyjából az a forgatókönyv áll. Nagyjából az.
Milyen könyvben?
Jótengeri. Ismeretlen, ugye nekünk ez az Isten név, pedig a középkori sámán inkvizícióban nagyon gyakran emlegetik. Feje Mátyás Jenő megírta ezt a csodálatos könyvet, hogy egy domonkos rendi szervezetes, pap szerzetes volt. Összegyűjtötte a középkori sámán jegyzőkönyveket egy kassai kódexből, szépen publikálta. Ott lépten nyomon előfordul a Jótengeri. Úgy hívták az Isten. Középkori tártosok. És
mártosok.
Hogy Jótengeri. És ennek van egy függeléke, 47-ben Rába közben még élő táltosok kapták Jótengeritől gyakorlatilag azt, hogy mi fog történni Magyarországon. És ez szépen verses formában nem van. Többenetes, amit történik. Ugye valaki olvasta, tudja, hogy miről beszélek. Többenetes. Eddig minden pontosan úgy történt. Ami hát nagyon szomorú, mert azt jelenti, hogy még egyenlőtt semmit nem tettünk el. És 2008 végén lezárul a lehetőség. Na, számoljunk közösen, nem azért, mert én most ilyen elmegyógyintézeti szinten akarom produkálni magamat, de ugye 2006-ban vagyunk most, szeptembernek lassan a közepén. Jön 2007 és jön 2008. Ez két év. Hát azért nincs olyan nagyon-nagyon sok idő. És mit kell tenni? Nem azért, mert nekem ez a fixa ideám, hogy állandóan ezzel lovagolni, de bizony a szent helyeket végre működtetni kellene. Hát egy egészséges nemzet itt kezdi a szellemi megvalósítást. Mert ugye nagyon nagy baj egy vallásban az, ha tudunk elszállni. Vannak nagy széles szárnyaink. Tudunk elszállni. Fantasztikusan tudunk révülni. És aztán a többieket meg jól itt hagyja. És a Földdel nem foglalkozunk. Majd a Föld szépen elpisztul. Az a lényeg, hogy én elérjem a megvilágosodást. Most ez így nem működik. Mert nekünk ezt a világot, mivel mi taszítottuk le ide, ahol van, vissza kell vinni oda, ahonnan letaszítottuk. Egyébként ez a fényfelszabadításnak az üzenete. Pontosan egy. Az anyagban szenvedő fényrészecskéket visszaadjuk oda, ahonnan jöttek. Nem magunkkal kell törni. Az a vallás, ami azt mondja, hogy foglalkozz magaddal, te saját üdvösséged, de az nem vallás. Az egy egocentrikus tanítás. Valamilyen ezoterikus, illatos egocentrikus tanítás. Mert nincs, ilyen értelemben nincs egyéni üdvözlés. Vagy mindannyian üdvözlünk, vagy megérte a fel az egészet. De tényleg, mert visszajönni nehéz. Mert aki már volt odafönt, az tudja, hogy gyönyörű. És csodálatos. Mert akkor kezdődik az igazi munka. Amit ott megtapasztaltam, azt ide kell hozni. És emelni a többieket, önzetlenül. Emelgetni, mint a kis fiókákat. Hát ezért van az, hogy Krisztus a gyermekeket emelte magához elsődlegesen, és engedte magához. Pontosan úgy kell az emberiséggel tenni, és ez a mi nemzetünk feladata. Nekünk kell fölemelni a többieket. És ez csak akkor lehet, ha mindenki szívéből a végtelen szeretet árad. És nem a gyűlölködés, és nem a kétségek, és nem a félelem. A félelmet azért tartják fönn a világban, hogy ne szeressük egymást. Erre egy iparág épül. A hollywoodi filmgyártás és a média. Azért tartják fönn, hogy a félelmet fönn tudják tartani. Mert addig senki nem fog szeretni. Nem fogja a másikat szeretni. És ugyanezt csinálja a politika. Hozd meg és uram. Milyen régi, közhely már. Hozd meg és uralkodj. Ez a fél narancsárga, ez a fél piros. Ugrasszuk egymásnak. És eljátsszák a színjátékot. És hányan beugranak. És négy évenként így forgatja egy jó szabadkőműves továris a kezét, tényleg az egyik keze sárga, a másik piros. És mennek az emberek szavazni, és játsszák ezt az egész őrületet. Ezt az egész színjátékot. Az egyik fél gyűlöl a másikat, másik fél gyűlöl az egyiket. Senki nem szeret. Ez a lényeg. Senki nem szeret. És körülbelül az ország sűrje lefelé. Megtörtént. Tényleg csak a szent korona. Tényleg csak ő. Na most még egy módon oldja, nem bocsánat, Attilához visszatérve. Ha szünetet kívánna, szóljanak. Most megittem egy dupla kávét, vagy micsodát kaptam itt előadás előtt, és azt hiszem, hogy most már érzem, nagyon érzem most már. Hát ezek bolygóműcsök. Időt jelölnek. Most, ha ezek időt jelölnek, de egymásban van skatujázva a három minőség, mi a feladat keresünk el egy időpontot, ahol a három minőség együtt van. És ilyen csak egy van. Az esztendő körben csak egy van. Mert van egy olyan hónap, ahol a nap előben van, van egy olyan hónap, ahol a Mars otthon van, és ebben a hónapban van egy olyan ünnep, amelyhez meg kell várni, hogy kiteljesedjék, vagyis elkondeljen, és holdott el. Ez húsvér. Feltámadás ünnep. Tehát akit ilyen hármas koporsóba jelentnek el, lehet írni a végrendeleteket, hogy föl fog támadni. Most ez nem azt jelenti, hogy automatikusan föl fog támadni. Csináltatunk ilyen hármas koporsót, beletemetkezünk mondjuk a Tiszába, itt a Tiszakúti hinnál, és akkor biztos, hogy föl fog támadni. Most nézzük, mit jelent a folyóba való temetés. Hát a folyóvíz az mindenek előtt, képírásban, képes beszédben, minek a jelképe. Nem lépünk kétszer ugyanabban a folyóban, és bárs ugyanabban a írban, még pontosabban az időnek. Tehát nagyon érdekes helyzet adódik, mert ha közvetlenül visszaolvassuk ezt a két üzenetet, akkor azt kell mondjuk, Attilát az időbe temetik bele. Az időbe. Mégpedig milyen időbe? Mit csinálnak a folyóval? Elterelik. Elterelt időbe. És aztán mit csinálnak a folyóval, mikor a mederbe beletemették? Visszaterelik. Tehát Attila halála után egyszerre lesz egy visszaterelt időben, és egyszerre lesz egy elterelt időben. Mit jelent az, hogy visszaterelt idő, és mit jelent az, hogy elterelt idő? Nagyon fontos. Most megkérdezhetné valaki, hogy mit boncolgatjuk ezt? Azért boncolgatjuk ezt, mert láthattuk, hogy alapvetően két szellemi minőség határozza meg a Kárpát-medence működését. Szűz Mária boldogasszony szellemisége és Attila szellemisége. Tehát ki kell fejtsük, hogy milyen módon. Szűz Mária boldogasszony szellemiségének működése egy könnyebben megtapasztalható és közismerte megnyilvánulás, mert minden Mária kegyhelyen csodálatosan lehet látni, hogy működik Szűz Mária. Az Attilaság az, amit boncolgatni kell, mert ez nem annyira közismert. Tehát visszatérve a temetéshez. Mit jelent az, hogy elterelt idő, és mit jelent az, hogy visszaterelt idő? Vagy másképpen mondva, mederben folyó idő, medrébe terelt idő. Kezdjük a medrébe terelt idő. Mikor mondjuk azt, hogy medrében folyik az idő? Normális kerékvágásában zajlanak a dolgok. Ezt hogy hívjuk? Milyen időnek? Hát ez a hétköznapok történelem menetének ideje. Ez a mi időnk. A mi idő. Gyönyörű ez a, nem az én okosságom, egy hangos bilányú filozófus fejtetek, ez gyönyörű egyébként tényleg, hogy a történelem az a tört, én, elem. Tehát ez a történet idő. Amikor történet vagyunk, akkor van történet idő, és amikor elérjük a teljességet, akkor már nincs történet idő. Akkor kap szerepet ez az elterelt idő. Ezt nevezi a hagyomány üttörténet időnek. Azért hívja üttörténet időnek, mert ez egyrészt egy láthatatlan történet idő, ugyanakkor ez tartja a történet időt, és ezt tesz értelmessé. A hagyományban, ha én a legegyszerűbb képírással ábrázolni akarom a történet időt, akkor viszonyos vonalat húzom. Ez az időskála. A régészetben is így elképezik, történelemtudományban is így. Hogyan kell lerajzoljam az üttörténet időt? Vagyis az elterelt időt? Persze ez leegyszerűsítés, mert mindenki nagyon jól tudja, aki egy kicsit magasabb szinten tájékozódik, hogy ez rendelkezik ilyen lineáris, vagyis egyenes menetű sajátossággal, de ugyanakkor ciklikus, vagyis történelmesen. Hiszen tavasz, nyár, ősz, tél után nem valami egészen új dolog, hanem megint tavasz. Bár francia forradalom szabad könyvességeiben szerették volna, hogyha új hónap neveket vezetnek, a Termidortól kezdve, nem tudom, nem csak ők a bolsevikok, akik regnyilások. Társaság, ők is új hónapneveket szerettek volna bevezetni. Nem volt jó nekik a Gergely napnál, nem volt jó, és ezek a latin-római nevek, hónapnevek.
Tehát hol van a történeti? Nagyon egyszerű. Hát ez egy horizontális hierarchia, ugye szokták mondani. Az pedig egy vertikális hierarchia. Történeti idő, üttörténeti idő. Az üttörténeti idő tartja a történeti időt. Hol? Az üttörténeti idő belép a történeti időbe. Őt hívjuk Jézus. Ez a mi értelme a kereszt. Az egyik mi értelme. Ez egy mi értelme. És Attila mind a két időben van. Mert akitől azt várjuk, hogy visszajöjjön és segítsen, Csaba királyi képében, annak mind a két időben egyszer ott kell. Mert különben nem tud visszajönni. És hol fog visszajönni? De ez az emberben hol van? Kérdezem nap tisztelettel. Egyébként ez a bárka. Megint csak az őskori képes beszédben. Ez a bárka, amely egyik özönvízből átkezett a másikba. Nem értem. Na nem, jó. Szóval ez a bárka. De ha én azt mondom, medrébe terelt idő, és mondjuk fölírnám ezt, hogy medel, és ezt a B hangzót egy picit lágyítanám. Mit kapnak? Magyar idő. Hova temették Attila? Magyar történet időben. A medrébe terelt idő az a magyar történet. És megjelenik ott? Megjelenik. Hogy? Ugyanúgy, ahogy eltemették. Folyóként. Álmos. Hogyan születik Álmos? Emes árnyékából egy évi folyamból. Ez ugyanaz a folyó, amit Attila temették. És ki fülnek ki belőle? Turul nemzetség királya. És a Turul kinek volt jelképe? Természetesen Attila. Asztúr féle madár, mondják a korunk. Asztúr féle madár. Vagy másféle tudja. De ha én azt mondom, visszafele terelt idő, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy visszatereltem az időt a medrébe, hanem azt jelenti, hogy visszafele terelem az időt. Vagyis a múlt irányába terelem az időt. Vagyis ha én az Attilaságot be akarom fogadni, és meg akarom ismerni a jelenben, hova kell nézzek? A múltba. Ezt tudják az ellenségek. A jelen kibontására az a múlt ismeretére van szükség, ezért kell pusztítani. Na de én, ha a múlt fele nézek, és az Attilaságot keresem a múltban, kit fogok meglátni? Mindjárt. Az első és örök király, a földkerekség első király, aki honnan kapott koronát? Az ég. Angyalok útján. Mert az angyalok hozták áldott fejére ezt a fénykoronát. A szilvánban, a kincses barlangban. És hány ilyen angyali korona van a művelődés történetben? Egyetlen ebben magyar szinten. Nem lehet félrebeszélni. Nem lehet félrebeszélni. És Nimrod példázata a üttörténeti tanításban minek a példázata? Lehet tudni Egyiptomból, lehet tudni Mezopotámiából, és lehet tudni mindenek előtt a magyar hatalmat. A feltámadott örök teste, a csillagok között található teste, ahol az ősök vannak. Mert az igazi magyar ősvallás mindig az ősökön keresztül társalog a teremtőben. Az ősök köre nem hagyható ki. Az ősöket be kell fogadni a szívbe, és rajtuk keresztül kell szólni a teremtő Istenhez. És hol vannak az ősök? A tejút folyamban vannak. Ez a csillagseregek sokasága, ahonnan minket néznek, és várják, hogy megszólítsuk őket. És ki ezen csillagseregeknek az ura? Csaba király. Semmi más dolgunk nincs. Ki kell nyitni a kis kaput, az ősüket be kell fogadni. De ehhez az ősüket ismerni kell. És az ősöket tisztelni kell. Aki az őseit nem tiszteli, az nem magyar. Az nem magyar. Az akármilyen más vallásnak lehet csodálatos képviselő, de a magyar ősvallásnak nem az biztos. Milyen egyszerű. Meg kell kérdezni valakit, hogy áll a barátom Attilával. Ha elkezd kanyarogni, kész. Nincs közös kép. Na, de van egy másik temetési mondat. Itt ne felejtsük el, folyóba történt a temetés. Ez víz. Ezt írom az egyik oldal. A vizes közegben történt a temetés. Itt van a víz, látom, csak ismétek. Itt van a folyó, itt hullámzva. Ott van a víz tulajdonság. Ott van a víz tulajdonság. Na most nézzük a másik temetési mondat. Ez gyönyörűséges a másik temetés. Dombegyházi temetés.
az egyébként véletlenül Arad környéki, Arad végi mondák, így gyűjtötték őket össze, így publikálták, így jelent meg. Az aradi mondák körében találjuk ezt a Dombegyházi temetési templomot. Következőképpen van, nem meséltem, ugye? Következőképpen van, meghal Attila fiam. Fölrahatalozzák. Hármasfokos, vagy itt is megint a hármasfokos motivum, ez egy nagyon fontos. És várják a táltosok azt, a parancsot, ami a teremtőtől érkezik, hogy hogyan temessék el Attila. Közben elindul a temetési menet. És megy az egész országon keresztül. Ez megint képes, gyönyörű képes beszél. A magyar Szent Korona. Szent Koronával kapcsolatban jelzik, hogy végig megy az országos, mindenhol megáll a munka, mindenhol zúgnak a harangok, az emberek leveszik a kalapjukat. És ugyanez van megfogalmazva Attilával kapcsolatban. Tehát látszik, hogy a királyság, az örök királyság mennyire szorosan összefügg a forrással magával Attilával. És egyszer csak megérkezik a parancs, így szól. A birodalom fölébe temessétek, de úgy, hogy egyetlen ásóvágás sem történt. Már meg kell állni. Mert a magyar néphagyomány számon tart egyetlen egy olyan napot az esztendőkörös változás rendben, amikor tilos ásóval bolygatni a földre. Egyetlen egy ásóvágás se történjen, mondja a mondat. Nyilván azért, mert tilalom van erre a napra. Melyik nap ez? Egészen döbbenetes, mert ugyanúgy jutunk, ahol az előbb ármas koporsó mentékos. Nagy mit? Ugyanis nagypénteken maga a világ királya és megváltója, Isten áldott fia fekszik a földben, ezért tilos bolygatni ásóval. Tehát ez a temetés bizony megint a képes üzenetek nyelv, nagypénteken történt, lehet tudni a végtelenet. Föl fog támadni a legtöbbenetnek. Mert aki itt lép be, az föl fog támadni. Mert ő ezen a szinten van. Bátran mondjuk ki, Attila ezen a szinten van, Jézus Krisztus szintén van, és ez nem szentségtörés. Jézus Krisztus kicsoda, Isten fia, Attila kicsoda, Isten ostora. Érezzük, hogy ez szint. Csak ez a jobb oldal, az a bal oldal, ez a jobb kéz, az a bal kéz. Az egyik a jót mondja, a másik visszamenci a rosszat. Egy család apa nem így működik. Lehet csak állandóan a jót adni a gyereknek? Most őszintén. Gyakorló csapatban. Lehet, de meg kell nézni, milyen lesz a gyerek. Elkényeztetett, mikor. Bizony-bizony időnként vissza kell metszeni a hosszat. Az ő érdekében. Nem azért, hogy kinyugtassuk az előket. Az ő érdekében. Hogy emberré váljon. Normális magyar ember. Csak hát ugye jön a liberalizmus. Hát tisztelni kell, nem szabad, hogy csodatól erőszak a családban. Be kell zárni ezeket a családokat, meglegyintett a gyermeket, adott neki egy pofon. Az elmúlt 45 éve mit mondtak? Mogorek, poli pofon, szükség van ezt. Elképesztő, hogy figyelnek minket. Elképesztő.